Urunk, jóságodért, hűségedért, megtartó szeretetedért magasztalunk. Köszönjük, hogy megannyi jelét adod, hogy irgalommal és szeretettel hordozol bennünket. Azt kérjük, hogy ezen az estén nyisd meg teljesen szívünket, lelkünket, hogy befogadhassuk üzenetedet, amit nekünk készítettél, hogy az bennünk gyökeret verjen, és annak jó gyümölcsét megteremhessük. Annyi minden késztet bennünket arra, hogy inkább önmagunkba zárkózzunk, és csak arra figyeljünk, ami belülről lüktet szívünkben és elménkben. De te legyőzheted a félelmet, oldhatod a bánatot, adhatsz vigasztalást a szomorúságban, megerősítheted a gyengét. S leginkább világosságot gyújthatsz a sötétségben, megfordíthatod tévelygő szívünket, ezért kérünk, küldd el szent lelkedet, örök világosságodat, áldó igédet, töltsd be szívünket és életünket. Krisztusért, ami Urunkért, hallgass meg bennünket. Ámen.
Foglaljuk helyet, kérem szépen, és vegyük elő, ahol egy szolomba lenni, egy hálatkozni kéne, hálát adok Uram az életét, ezt szeretnénk, mert megtanul már gondolom, mert minden este el fog majd hangozni, ez az evangélium, hogy látjuk. Az imádságban is hallottuk már, az evangélizáció jelenmondatában is láthattuk, hogy életünk rendeltetése, gyümölcsözés, és az előző énekben egy picit szíven ütött, pedig nem először énekelem ezt, hogy a bűnben kín van, gyűlölet, mi mást, más minket öl. Képletesen is egyetlen lesz érteni, csak az jött ki belőle, hogy ha ölünk, vagy minket ölnek, akkor nincs az életünknek gyümölcse. Úgyhogy talán e körül is egy picit gondolkozhatunk. Egyszer eldudoljuk, így lalázva, megkérjük a tanárat, hogy segítsél, aztán majd megyünk itt szövegben is. Jó, így kicsit finom lassat már.
Thank you. nem vagyok egy úton, nézzétek el nekem, de valószínűleg az állatkérés, mert én vagyok a legalkalmatlan most arról, hogy beszéljek. Arra gondoltam, hogy én kicsit arról szeretnék beszélni, ami az én bizonyságom most az elmúlt időszakban. Ez pedig az, hogy az Isten munkáját és az Isten akaratait az gyakorolni kell, mert mondjuk, itt hiszek abban, hogy cselekedeteknek kell történnie azért, hogy ami hitünkben nyilvánuljon a világ felé, hogy mi világosság lehessünk. Nagyon jól tudtam már gyerekkorom óta, már egy református családban nőttem fel, hogy Bibliát kell olvasni nap, mint nap, hogy templomba kell járni vasárnap, és ez az élet fejlődés, és ez így helyes. És ez tényleg végigkövettem az életemet nagyon-nagyon sokáig, és az volt az én tapasztalatom, hogy nagyon sok hullámvölgy volt ebben a dologban, és sok-sok kudarc. És ami az utóbbi időszak, az utóbbi kb. Egy évnek a tapasztalata az volt, hogy a Szentlélek nélkül semmi nem fog sikerülni. Vagy hát nagyon-nagyon kevés dolog. És az is eszembe jutott, hogy én is egyetemista vagyok, mint mindenki, nagyon sokan, hogy mindaz, amit mi tanulunk, az pusztán tudás, anélkül, hogy mi azt gyakorolnánk. Például én fogorvosnak készülök, ha én pusztán csak tudom, hogy hogyan kell kezelni egy beteget, hogy még nincs semmi, ha én azt nem cselekszem, és valaki ezt nem gyakorlom. És én úgy gondolom, hogy ami hitünk van ilyen, hogy az igét nem elég olvasni, tehát tök jó dolog, de ezt mind meg kell élni, gyakorolni kell, és én úgy értem be, hogy ez csak a Szent Lélek által valósulhat meg, és kérni kell a Szent Lelket minden nap, mint nap, hogy a mi hitünket élő és ható legyen. És egy pár igét ezzel kapcsolatban még szeretnék felolvasni, ez a János Evangéliumából lesz. Az is a 14. résznek a 12. verse. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. És ezt amikor én olvastam, szerintem ilyen bátorság lesz az én fiam, és nem kell hitetlenkednünk, mert van erőnk arra, hogy mindazt, amit Jézus megcselekedett, azt mi is meg tudjuk cselekedni. És ez egy hatalmas ígéret, és én úgy gondolom, hogy ez tényleg így lehet, és lehetséges. És még 16. percben is folytatódik, hogy én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindenöké. És tudjuk jól, hogy ez a vigasztaló, ez a Szentlélek, aki köztünk van, és ugye és egy Isten személy. És ő az, aki ma is köztünk van, mert ugye Jézus már nincs köztünk, viszont adta a Szent Lelkét, hogy velünk legyen minden nap. És azt is írjam, ez már a 16. rész vége. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok részen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Ezzel kapcsolatban pedig azt szeretném nektek még elmondani, hogy mindezzel együtt, hogy az ember próbál élni, hogy tele Szent Lélekkel, Szent Szellemmel tele, és ezzel cselekedve úgy van az igéke minden napokban, még így is ér minket csomó nyomorúság. De tudnunk kell, hogy mindez a harc, mindez a küzdelem, amiben élünk, és én is élek, azokban minden úgy kell belemenni, és úgy megyek bele, hogy abban már győztem. Mert hogy Jézus már meggyőzte a világot. És ez egy hatalmas bátorság, és ezzel szeretnék titeket is bátorítani, hogy cselekedjétek mindazt, ami az igében van, az összes ígéret beteljesülhet, és kívánom teljesüljön még az életetekben is.
Köszönjük szépen. A művészeti napkörülnek egy program, amit egy túl a szólót fog játszani. Ez egy eléggé közismert éne. Engedjétek meg, hogy hadd mondjak egy mondatot, az itt jöhet. A 42. oszlát írjó szövege ez mindenki ismeri, hogy kiképp a szarvas kívánkozik, hogy vágyakozik a folyóvízhez, úgy vágyik én hozzá, Uram Istenem. Én szeretném költeni egy kérdést, hogy az itató, hogy hol van, ki tudja megmondani, hogy a szarvason ki tudja még, a szarvason kívül ki tudja még az pontosan. A ragadozó. Hát a vadász is, de a ragadozó. Amikor egy bőnyelő állat oda megy, mint a fogod, tudod, hogy szervisz egy filmet, vagy könyvet is olvastak, vagy olvastak, iszonyatos nagy gyávasággal és félelemmel megy oda, mert kockára teszi. Azért ez az ember van, benne van a gényében. Képzeljük el azt az érzést, amikor már annyira szomjas, hogy nem érdekli, hogy hány oroszlán vagy próba esetleg rá, inni kell. Van egy pont, amikor elég ez. És ehhez hasonlítja a Zsoltár író az Isten utáni vágy a finomság. Ezt kérem, hogy gondolkozzunk el, és fogadják szeretettel ezt a szép oroszlán.
Thank you.
rendelő hallgatott, hát itt kórusunkban megkérem, hogy gyertek készül elkérni. Majd ezután a ének után gyertek, ami megint arról szól, hogy a Isten írva, hogy könnyű baj, meghallgatjuk az ige olvasását, és a kiolvasását egy különleges szellemében. Nagyon fényé gyakorlottuk az ideig, mert nem lehet a sor.
És előtt hadd olvassam fel a mai igehirdetés igéjét, soronként olvasom, és azt kérem, hogy a meglepetés ideje alatt gondolkozzatok az ige verseken. János evangélium a 15. részéből, az 5-től 8-ig terjedő versekből. Jézus mondja: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlő vessző, és megszárad. És egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim.
Nyilván egy tudja, hogy a hangszereknek több a csoportja van, a fúvósok, a vonósok, aztán ütősök, és hát ezek a hangszerek művészei mindig meg szoktak nyilvánulni. Ma egy olyan különleges élményben lesz részünk, hogy nagy bőgő szólót fogunk hallgatni. A zenekarnak az egyik legmélyebb hangszere, egy csodálatos romantikus szerzőnek, egy csodálatos romantikus darabját, ami igenis alkalmas a meditációra, az a címe, hogy Álom után, és a szerzője pedig Gabriel Fauré, igazi romantikus, teljes francia romantikus zeneszerző. hallgatjuk meg két Dávid bevallásával, Tuti Dávid nagybűvő és Nyír Dávid pedig tombola. Kérjük szeretettel!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Apolló itt van. Apolló itt van. Itt pedig Szajúz. A felolvasott ige alapján egy olyan gondolatot szeretnék megszólaltatni közöttetek, amely valóban azt hiszem, hogy egészen páratlan, nem azért, mert én mondom, hanem mert Jézus mondja, és hogy megértsük ennek a gondolatnak a páratlanságát, az egyediségét, és engedjük magunkhoz közel jutni, ahhoz néhány bevezető gondolatot is kell mondanom. A régi megfigyelés az, hogy az Istent kereső ember, vagy az Isten szerint tájékozódó ember kétféle módon éli meg, nagyjából kétféle módon éli meg az Istennel való kapcsolatát. Az egyik, hogy Isten eszközének tekinti magát. Istentől impulzusok érkeznek, az isteni világ feladatokat ad, irányokat ad, és az ember odaadja magát Isten kezébe engedelmes eszközül. A másik gondolatunk, ugyanaz az ember átélheti ezt egyébként, hogy nem annyira eszköze vagyok az Isteninek, nem tudom a közvetlen parancsokat fölfogni, vagy az isteni impulzusokat cselekvésre lefordítani, életprogramra, tennivalóra. Inkább az isteni hordozó edénye vagyok, eltölt az isteni. Ezt a vallástudósok, ezt a két ősi emberi tapasztalatot úgy is meg szokták fogalmazni, hogy az egyik esetben az ember az aktívumban van, a cselekvésben, a mozgásban, a másik esetben nem a passzívumban, hanem a kvietívumban. Az egyik esetben lendítés mozdít az isteni, például reggel kikelek az ágyból, elvégzem a dolgomat, a tanulmányaimat, megteszem, amit az Isten jó törvényének az ismerete nekem diktál. A másik esetben az én lelkem szép csendesen nyugszik, csak az Úristenben énekeljük a Zsoltárban. Az a meghökkentő, hogy Jézus nem beszél most tulajdonképpen egyikről sem. Mind a kettőről beszél, de nem erről beszél. Nem arról, hogy mit jelent az isteni aktivitásban aktív és cselekvő eszközként ott lenni, de mit ér az életem, ha Isten kezében van és Isten használ valamire, és arról sem beszél most döntő módon, hogy milyen az, vagy mit jelent az, amikor az embert eltölti az isteni jelenléte, kitölti az életét, és egyszerre csak minden, de minden a helyén van. És akkor meg tud állni az ember. Valami egészen mást mutat meg, egy ezeknél sokkal mélyebb dimenziót. Hogy még jobban megértsük, még néhány bevezető mondatot kell tennem a felolvasott evangéliumi szavakhoz. Rendkívül feszült és drámai órán mondja Jézus ezeket a szavakat, az utolsó vacsorán. Ő már tudja, hogy mi fog következni, és a tanítványoknak is van erről információjuk, de nem tudják, hogy mi fog következni. Nagyon gyorsan, hamar kiderül a búcsúszavak után, amikor elindulnak majd a Gecsemáné kertjébe, hogy hát valamit persze értesültek a tanítványok arról, hogy Jézus elmondja nekik, korábban is számos alkalommal az emberfia Jeruzsálembe megy, elárultatik, mondom, passzív szerkezetekben, mert így fontos, elárultatik, elfogadtatik, a vének kezére adatik, elítéltetik, megfeszítetik, és harmadnapon feltámad. Csupa passzív, igen, szándékosan mondom így, valami történni fog Jézussal, valami megesik vele, hallják ezt a tanítványok, de nem tudják. Aztán majd ott a Gecsemáné kertjében kiderül, hogy tényleg nem tudják, mert éppen ellenkező irányba indulnak el. Péter nagyon harcosan Isten eszköze akar lenni, előrántja a kardot, és háborút akar indítani, mert az Úr kezében van valaki, ő meg, aki az Úr kezében van, tartja a kezében a kardot. Márk evangélista, tudjuk, leírja Márk evangéliumával, ő az a fiatal ember, akit szintén megfognak, kibújik a ruhából, és mesztelen elszalad a kertből, szétrebbennek a tanítványok, de valamit sejtenek Jézus búcsú szavaiból, tanításából, az utolsó, a halál, a megfeszítetés előtti utolsó bensőséges pillanatokat elhangzó Jézusi szavakból sejtik a tanítványok, hogy ez egy minősített pillanat. És Jézus úgy is beszél, itt minősített pillanatokról van szó, búcsúzik a tanítványoktól. Attól a kis közösségtől, akik hosszú éveken keresztül a csodák világában éltek. És jó volt a mester tanítványának lenni. Néha eltévesztették a dolgot, néha annyira jó volt a mester tanítványának lenni, hogy még a jobb és bal kéz felől való ülést is elkérték tőle, de jó volt osztani a megsokasított kenyeret az 5000 éhes embernek. Jó volt látni, hogy a Naini özvegyasszony fia föltámad. Jó volt látni a rajongó tömegeket, akik hömpölyögtek Jézus után. Jó volt látni, jaj, de jó volt látni a megszégyenült farizeusokat, amikor Jézus egy pattantó mondattal elsegette az okoskodókat. Minden jó volt. Jó volt ott hagyni a hálót. Jó volt ott hagyni a mindennapos életet, és elindulni az Isten országa felé. És érzik a tanítványok is, és Jézus így is beszél, hogy most egy törés következik be. És nem mindegy, hogy ez a törés hogy ér véget. Nem mindegy, hogy ennek a törésnek, ennek a drámának az lesz a vége, hogy ez a kicsi és a keresztnél megvert sereg szétszélede, és nyomtalanul, mint ahogy a nyári zápor után a homokba eltűnik nyomtalanul a víz, eltűnik ez a Jézusi hatás, és esetleg majd Péter öregkorában a genezáreti tó partján a dédunokájának vagy az unokájának mondja, hogy amikor még fiatal voltam, volt itt egy csoda rabbi, vagy majd János vénkorában szép misztikus szonetteket ír egy fiatal kori élményéről, vagy valóban ez az Isten országa felé való elindulás, ez egy mindent meghatározó elindulás lesz, és túljutnak azon, amit ők nem akarnak, mert azt mondja Péter Jézusnak, amikor Jézus jelenti az ő halálát, mentsen, Uram, Isten téged, ettől nem eshetik meg ez te véled. Ők ezt nem akarják, de Isten akarja. Tehát ez a nagy dráma, ez a nagy döccenő, hogy én nem akarom azt, amit az Isten akar. De akarnom kell, amit az Isten akar. Mert ha nem tudom azt akarni, amit az Isten akar, mondja Jézus, akkor olyan vagyok, íme itt vagyok mindjárt az ő példázatánál, mint a terméketlen szőlő vesző, amit lemetszenek, és tűzre vetnek. Nagyon kemények és ijesztőek ezek a Jézusi szavak, de egy sors tapasztalat van benne, Ezékiel prófétát idézi, aki valamikor régen-régen, 7-800 évvel korábban fette Isten népét, és egy két végén megégett szőlővesszőhöz hasonlította, ami végképp nem jó semmire, mert még a levágott szőlővesszőt hát talán megfordítjuk és szemmel ledújjuk, talán meghajt. Vagy ha csak az egyik végével van baj, megszárad, még talán begyújtósnak jó lesz. De azt mondja Ezékiel proféta, mit kezdjen Isten a két végén megégett szőlőveszővel? Az semmire se jó. Jézus érteti a tanítványokkal, ha nem tudják azt akarni, amit Isten akar, akkor terméketlenné válik az életük. Egy nagyon érdekes mondatot olvasunk itt, azt mondja Jézus, maradjatok meg én bennem, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Aki tud görögül, nézze meg fog hökkenni, mert hogy az indoeurópai nyelvektől eltérően az eredeti görög szövegben is kettős tagadás van, ebből nem arra akarok következtetni, hogy Jézus magyar volt, mert ugye a magyar nyelvben a kettős tagadás az nem igenlés, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ugye ezt angolul úgy kéne mondani, hogy nálam nélkül nem cselekedhettek akármit. Ez így lenne szabatos. Meg az összes indoeurópai nyelvben, a görögben is. És itt a görög szövegben megmaradt az eredeti hebraizmus, a kettős tagadás, ez a nyomaték. János vállalja azt, hogy esetleg az ő művelt olvasói az első században, meg a művelt olvasó a 19. század végén, Nietzscheről beszélek, a német filozófusról, meg fognak ezen ütközni, Nietzsche azt mondta, hogy jobban is megtanulhattak volna görögül az evangélisták, észrevette azt, hogy itt valami nem stimmel, mert ugye a görög nyelvben a kettős tagadás az igenlést jelent, itt meg itt van egy ilyen furcsa kettős tagadás, de annyira erős és nyomatékos ez, hogy nálam nélkül, mondja Jézus, nem vagytok képesek semmit sem cselekedni. Abszolút kizárólagosságról van szó. Hogy talán mi jól megértsük, így tudnám fordítani, Jó Sándortól tanultam ezt a fordulatot, nálam nélkül a semmit cselekszitek. Nálam nélkül akármit cselekedjetek is, az semmi, mert ugyan mire jó a két végén megégett szőlővesző, kérdezi Ezékiel proféta, és ismétli Jézus a tanítványoknak adott intésében. De nézzétek, milyen különös szavakat mond Jézus. Maradjatok meg én bennem. Ez az a különös és talányos mondat, amire a bevezetőben utaltam, amiért elmondtam ezeket a bevezető gondolatokat. Jézus nem azt mondja, hogy legyetek az eszközeim, álljatok készen, álljatok rendelkezésre. Ilyeneket is mond. Félreértés ne essék. A tanítványnak mindig késznek kell lenni. Boldog az a szolga, mondja Jézus, akit az ő ura jó munkában talál, amikor visszatér. Amit ő parancsol, azt meg kell tenni. Ahogy Mária mondja a kánai mennyegzőben a tanítványoknak, meg a szolgáknak, amit mond néktek, amit parancsol néktek, megtegyétek. És azt is mondja Jézus, pontosan itt a vigasztaló szakaszokban, a bizonságtételben is hallottuk, hogy elküldöm a vigasztalót, aki lakozást vesz bennetek. De most Jézus azt mondja, hogy maradjatok meg én bennem. Ez a mélye, ez a titokzatos mélye a keresztény létezésnek. Ez sokkal több, mint az, hogy Isten eszköze vagyok, jó eszköze vagyok Istennek, rossz eszköze vagyok Istennek. Abszolút rendelkezésre állok. Úgy alakítom az életemet, hogy hatékonyan végezhessem az isteni munkát és feladatot. És sokkal több annál, amiről minden misztikus álmodozik, ábrándozik, amire minden misztikus készül, hogy betöltse teljesen az ő egész életét az isteni valóság. Maradjatok meg én bennem. Jézusban lenni. Ez a keresztény életnek a nagy kérdése. De tovább mehetek, mert ez nem kizárólagosan keresztény címkével ellátott valami. Ez az egyetlen értelmes élet igazi tétje és igazi kérdése. Jézusban lenni. Milyen egyszerű hasonlat. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. A szőlővessző, nem kell ezt magyarázni, a szőlőtőből, a gyökérből, a törzsökből kapja az éltető nedveket. Kapja mindazt, ami szükséges az élethez. Nem tudom, láttatok-e már kiszáradt fát, amiről nem tudjuk, hogy miért száradt ki. Kiszáradt. főleg a nagyfák esetében érdekes ez, vagy azért, mert valami betegség érte, de én most inkább arról szeretnék szólni, hogy időnként kiszáradnak a nagyfák, amelyek már 10-15-20 méter mélységből kapják a nedvességet. Egy nagy fa egy nyári aszályban nem szárad ki, mert egészen mélyről a talajból kapja a nedvességet, de ha ott megszűnik, az életerő megszűnik, a táplálék, akkor először a fáknak a legfrissebb hajtása kezd el elszáradni. Mindig úgy kezd el száradni a fa, hogy mindig a csúcshajtás szárad meg, elfogja, aztán a friss levelek, aztán a frisságok. Érdemes ezen elgondolkodni. És ez egy jó jele is annak, hogy megszakadt a Krisztussal való életközösségünk, hogy mindig éppen az szárad ez, mindig éppen az nem sikerül, mindig éppen az van a kudarcban, ami a legfrissebb, ami a legújabb, ami a legkedvesebb, ami éppen a legfontosabb, mert mi mindig a spiccen élünk, ahogy szokták mondani, mi mindig az újban élünk, nekünk mindig az a mérték az életünkre, ami éppen most van, ami éppen most bontakozik, ami éppen most történik, ami éppen friss. A Jézusi szó, kérés, buzdítás, maradjatok meg én bennem, egyúttal módot ad arra nekünk, hogy ezen a mai estén ilyen egyszerű kérdéseket tegyünk föl magunknak. Busolok már azon régóta, hogy akár mibe kezdek bele, mindig kitalálok magammal valami újat, és az nem megy. Nem sikerül. Nem jönnek össze a vállalkozásaim. Nem találom a kitörési pontot az életemben. Mindig nyomulok valamerre, viszem az erőimet arra, és nem is tudom miért. Nincs is magyarázat, nincsenek külső körülmények. Nem gáncsoltak el, nem toltak ki velem, nem támadt rám senki. Nem megy. Halljuk a Jézusi szót, maradjatok meg én bennem. Bele vagyunk-e oltva, bele vagyunk-e gyökerezve, bele vagyunk-e szervesülve. Engedjétek meg ezt a műszót, bár én nem vagyok nyelvújító, bele vagyunk-e életesülve a Jézusi életbe. Maradjatok meg én bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, illetve nálam nélkül akármit cselekedtek, az semmi lesz. Nálam nélkül a semmit cselekszitek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. És egybegyűjtik ezeket, és tűzre vetik, és megégnek. Jézus nélkül gyújtós lesz belőlünk. Maximum, ha valaki ránk talál és gyújtósnak fölhasznál. De folytatja Jézus, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. A keresztény életnek az egyik legnagyobb kérdéséhez viszel most bennünket Jézus, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki kipróbálta már Istent. Gyerekkorában, kamaszkorában, ilyen ateista feltevésekkel, hogy Isten a vagy, bizonyíts be, hogy vagy, legyen így, legyen úgy, nem tudom, legyek válogatott focicsatár, gyakorlás nélkül én is el tudjam úgy játszani a nagybőgön ezt a gyönyörű darabot, ahogy ezt az előbb hallottuk, azt sem tudom, hogy merről kell fogni, de ha Isten van, hát neki. És sorolhatnám, és talán ebből a játékos, pajkos Isten próbálgatásból, vagy Isten kóstolgatásból aztán eljutunk azokhoz a nagy drámákhoz, amikor tényleg kérni kell. Amikor tényleg esedezni kell, amikor Amikor tényleg úgy összeszűköl az ember körül a világ, hogy Istennek kéne tágasságot nyitni. Amikor tényleg eljutunk az életnek azokra a dimenzióira, ahova nem érkezik isteni fény, akkor a legteljesebb sötétségbe hálunk, és egy tapottat sem tudunk tenni. Nem tudom, ki látta a Bábel című filmet, Üdött. Ajánlom mindenkinek, nézze meg, videón kivehető ez. Ez egy fantasztikus négy szállal futott történet, egészen minimálisan ér össze. Van egy jelenete, Mexikóból egy félig meddig legális, illegális család be akar jutni az Egyesült Államokba, határon megállítják őket, áttörik a sorompot, és behajt a legényes hivatagba az anyjával, meg a két unoka húgával, vagy unoka testvérével, és ott hagyja őket a sötétben. Egyetlen egy kis zseblámpájuk van. És ott vannak a amerikai határon, a sivatag kellős közepén, a csillagtalan, teljes sötét éjszakában egy nagymama és két kisgyerek. És fantasztikusan mutatja be a film, élményszerűen át lehet élni, kialszik az elemlámpa fénye, és nincs hova menni. Akkor már csak, hogy szoktuk mondani, csak imádkozni lehet. Akkor már csak kérni lehet. Micsoda döbbenetes dolog, amit Jézus mond, hogy kérjetek, amit csak akartok, és az meg lesz néktek. Értitek már, miért mondtam azt, hogy akarni, amit Isten akar. Kérjetek, amit csak akartok. De akarom-e, amit Isten akar? Mert azt kell kérnem, azt kell akarnom. Arra kell törekednem, abban kell élnem, azt kell tudnom, amit Isten akar, és az meg lesz néktek. Mert kérhet-e mást a szőlővesző, nem szeretem a jézusi hasonlatokat ragozni és allegorizálni, de kérhet-e mást a szőlővesző, amelyik bele van oltva, bele van életesülve a tőkénbe, mint hogy gyümölcsöt teremjen. Ez az élete. Ez a dolga. Ez a Jézusba való befogadtatásának a nagy titka és a nagy áldása. És végül Jézus ezt mondja a tanítványoknak a felolvasott szakaszban, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nekem tanítványaim. Isten nagyon érdekes módon dicsőíteti meg önmagát. Először hadd szóljak a dicsőségről egy kicsit. Úgy általában a dicsőségről. A Biblia nyelvén a dicsőség az azt jelenti, ami érvényes, aminek súlya van, ami számít, ami, hadd fordítsam mai nyelvre, magától értetődő. Nagyon, nagyon lefokoztam, mert tehát a dicsőséget azt mi fényben gondoljuk el, a dicsőséget azt magasztosságban gondoljuk el, a dicsőséget azt valami nagyon nagy fenségben gondoljuk el, de legelemibb módon a dicsőség az, ami evidens, ami megkérdőjelezhetetlen, ami mindig úgy volt, és mindig is úgy van. Mi egy zűrzavaros világban élünk, úgy kondicionál bennünket a civilizációnk, hogy nekünk mindent a gyanú alá kell rekeszteni. Mindent azonnal a gyanú alá kell rekeszteni. Egy francia filozófus, Paul Ricoeur mondta még a 20. század második felében, hogy a 20. század gyermekét a gyanú mesterei tanították. Három ilyen nagy mester sorol föl, az egyiktől már mondtam egy gondolatot, Nietzsének hívták, ő volt a filozófiai gyanakvásmestere, de ha nem szeretitek a filozófiát, és elmenekültek a pszichológiához, a pszichológiának is van egy nagymestere, gyanú nagymestere, őt Freudnak hívták, ő még arra is megtanított bennünket, hogy még az álmainkra is gyanakodjunk. A legrejtettebb és legtitkosabb ösztönmozdulatainkra is gyanakodjunk. És a társadalmi életnek is volt egy nagy gyanakvó mestere, őt pedig Karl Marxnak hívtuk. Hát az ő gyanakvása a 20. században több százmillió halottba került. De mi posztmodernek, azt szoktuk mondani, fél lábbal még benne vagyunk a modernitásban, nincsenek evidenciáink, nincsenek állandó megkérdőjelezhetetlen értékeink, nincsenek magától értetődőségeink, mi mindig úgy érezzük, hogy mindig nekünk kell mindent kitalálni, nekünk kell a világot megteremteni, ha 6 nap alatt nem tudjuk, akkor 60 nap alatt, vagy 6 millió év alatt, vagy 600 milliárd év alatt, mindig mindenért meg kell küzdeni. Miközben milyen egyszerűen mondja Jézus azt, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlő leszőlő. Olyan magától értetődő. Olyan egyszerű. Olyan pofon egyszerű, nem? Ő az élet, és minden élet belőle sarjad. Ő a gyökér. És minden végső következmény ennek a gyökérnek az indításából van. És a mi életünk csak akkor értelmes élet, ha az ő életébe, a Jézusi életbe belenőtt élet. Isten pedig abban dicsőíti meg magát, abban mutatja magát Isten magától értetődőnek, Isten magától értetődő, abban mutatja magát Isten megkérdőjelezhetetlennek, Isten megkérdőjelezhetetlen, abban mutatja magát Isten gyanú felett állónak, Istent nem lehet gyanú alá rekeszteni, hogy ti sok gyümölcsöt teremtek. Jézus ezeket a szavakat egy híján egy tucat embernek mondja, 11-nek. Egyik se volt szakkollégista. Még értelmiségi jelölt se volt egyik se. Egy finánc volt közöttük, de hát a fináncok nem értelmiségiek. Halászok voltak, volt közöttük talán terrorista jelölt, a szikárius Judás, volt, aki a rossz nyelvek szerint Péter az anyósától menekült a tanítványságba. Egy szedett, vedett kis csapat, akikre folyamatosan az bizonyította rá az élet, hogy ők semmit se érnek, hogy ők senkik. Mert Jézus a senkikhez jött, nem a valakikhez, ahogy Pál apostol mondja. Nem a nemesekhez, az előkelőkhez jött, hanem a nemtelenekhez jött. És nem a bölcsekhez jött, hanem a együgyűekhez és a bolondokhoz. És nem a szentekhez jött, mert nem azt olvassuk róla, hogy a szentek barátja, hanem a bűnösökhöz jött, akik mindig csinálnak valamit, mert a bolond is csinál, meg a bűnös is, meg a nemtelen is, meg az alattvaló is, mindig csinál valamit, de mindig rájuk bizonyítja az élet, hogy ez nem ér semmit. És most csodálatos módon felajánlja nekik a hit nagy lehetőségét, mert ő benne maradni, hit által maradhatunk, maradjatok meg én bennem. Gyökerezzetek meg én bennem. Életesüljetek én belém. Ahogyan a szőlővesző el nem válik a szőlőtőtől, abból ajt ki, abból kapja éltető nedveit, abban nyeri meg a gyümölcshöz szükséges valóságot, életnedvet, táplálékot, azáltal lesz gyümölcshozó az élete, és a gyümölcsök által mutatja meg Isten az ő magától értetődőségét, az ő megkérdőjelezhetetlenségét, az ő gyanú alá vonhatatlanságát, minden gyanú fölött állóságát. S ha volt volna is a tanítványok szívében még gyanú, s ez a gyanú nagyra is nőtt volna, és mindent el is sodort volna a következő napon, amikor a Mester megfeszítetett, a feltámadott Krisztus megjelent nekik, és ezeket a szavakat ismételte, újra életközösségre hívta a tanítványokat. Kedves szakkollégista testvéreim, ezen az estén nem az kell mérlegelnünk Jézus szavai nyomán, hogy mennyire vagyok jó eszköze az isteni eltervezésnek, éles és jó szerszám vagyok-e Isten kezében, nem is azt kell mérlegelnünk, hogy mennyire tölt ki engem a titokzatos isteni jelenlét, vagy eszköz vagyok-e, vagy véredény, hanem azt a Jézusi szót halljátok meg, és mérlegeljétek, belenőtte az életünk a Jézusi életbe, meg tudunk-e ő benne maradni, és ő általa tudjuk-e azt cselekedni, inkább így mondom, tudjuk-e azt élni, tudjuk-e ezt hozni, tudjuk-e azt teremni, amit Isten rajtunk keresztül nekünk, bennünk és másoknak is meg akar teremni. Jó ez a szó. Szeretem ezt a magyar szót, hogy teremni. Mert ez olyan szép módon fejezi ki, hogy amikor a szőlő terem, akkor nem csinál valamit. A szőlő nem gyümölcsöt csinál. Nem szőlőt csinál a szőlő, hanem terem. Jézus arra hív benneteket, hogy tegyétek, amit meg kell tenni, csináljátok, amit csinálni kell, éljétek, amit élni kell, de teremjetek. Teremjetek sok gyümölcsöt, mert a megkérdőjelezhetetlen, gyanú alá rekeszthetetlen, magától értetődő, dicsőséges Isten így akarja megdicsőíteni önmagát ti bennetek, életetekben, reményeitekben, jövőtökben és üdvösségetekben. Arra kérlek mindannyiótokat, hogy úgy imádkozzunk most, hogy egy-egy kérdést teszek fel, imádság kérdést, imádság mondatot, és néhány pillanatig mindenki magában gondolja végig ezeket a kérdéseket. Hajtsuk meg fejünket. Krisztusom, segíts lelked által megértenem, hogy hol van az én igazi helyem. Kérdezd meg tőlem lelked által, a helyemen vagyok-e. Krisztusom, kérlek, mutasd meg lelked által, hogy mennyire tele van az életem üres, semmit érő teljesítményekkel, címekkel, dolgokkal, halott és sehova se vezető tervekkel. Kérdezd meg tőlem, lelked által, Krisztusom, terem-e élet az én életemben. Krisztusom, kérdezd meg tőlem, lelked által, aki az igazság lelke, vajon nem úgy éleke, hogy mindig mindent gyanú alá rekesztek. A te szent, tiszta és örök igazságodat is, az egész életet is gyanú alá rekesztem. Kérdezd meg tőlem lelked által, vágyom-e az igazi tiszta életre. Krisztusom, kérdezd meg tőlem lelked által, miért tölt el engem még mindig annyi félelem. Krisztusom, kérdezd meg tőlem lelked által, tudom-e igazán akarni, amit teremtő, megtartó, szabadító, üdvösségre vezérlő Istenem akar? Akarom-e, amit Isten akar? Köszönöm, Krisztusom, hogy benned minden kérdésre ott van a válasz. Köszönöm, hogy benned ott van az élet teljessége. Köszönöm, hogy ha benned lehetek, boldogan tudhatom, nem a semmit cselekszem, hanem gyümölcsöt termek, és ebben dicsőíti meg magát Isten, én bennem, és én általam is. Ámen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyaistennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Ámen. Isten velünk, viszontlátásra.